A telefonon a túlsó végén Wagner Péter, biztonságpolitikai szakértő, az Ökonomusz Alapítvány vezető elemző. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Ugye egy hete még ilyenkor még viszonylag nyugi volt az élet, aztán szombat hajnalban az ember arra ébredt, hogy minden hírügynökség arról szól, hogy elindult a háború, Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Azóta eltelt majdnem egy hét, és ugye ez a konfliktus, mintha szélesedni látszana. Az embernek meg az az érzése, főleg most, hogy például Izrael ugye a szárazföldi inváziót is indított Libanon déli részére Hezbollah ellen, hogy eleve úgy találhatták ki ezt az egész fegyveres konfliktust, hogy nem csak egy országra koncentrálva. Lehet ezt utóbb így gondolni joggal?
Inkább úgy közelíteném meg, hogy többfajta forgatókönyvvel terveznek mindig katonai műveletet. A tervek között biztos benne volt szerintem a korábbi tapasztalatok alapján, hogy ha Iránt megtámadják, akkor Irán válasz csapásaiban Izraelre mindenképpen csapást fog mérni, és valószínűleg az öböl menti arab országok amerikai támaszpontjait is támadni fogja, hiszen ezek királják magukat válaszcsapásra. Ami meglepetés volt szerintem, vagy amire nem számítottak talán ilyen mértékben, az az, hogy egy ponton túl Irán nem csak a katonai célpontokat kezdte el támadni, hanem a ipari létesítményeket is, és hát elég sok felvételünk van arról, hogy civil célpontnak tűnő találatokat is látunk, tehát hogy ez elkezdi kiszélesíteni, és aztán látjuk, ugye Törökországba is elment egy rakéta, most már Azerbajdzsánba, és szerintem ezekre talán kevésbé számítottak, kivéve ha csak nem valamiféle titkos izraeli légibázist támadtak meg, vagy azért támadtak meg valami izraeli légibázist, mert ott vagy repülőteret, nem légibázist, repülőteret támadtak meg, mert ott korábban izraeli, vagy jelenleg izraeli drónok operálnak. Az, hogy Izrael beavatkozott Dél-Libanonban, szárazföldi támadást indított, attól igazából kevésbé vagyok meglepve, hiszen ezt megtette korábban is, és amikor a Hezbollah fenyegetés olyan mértékűvé vált, akkor végrehajtott korábban is ilyenek.
Na most az első tervek, vagy az első nyilatkozatok alapján ugye azt lehetett mondani, hogy az Egyesült Államok vezetői, főleg a katonai vezetők, de Donald Trump is pár hetes háborúra készül. Ezt most nem párhuzamba vonva az orosz ukrán háborúval, de ezt valóban pár hét alatt le lehet rendezni, vagy itt is számíthatunk egy elhúzódó konfliktusra?
Szerintem itt két dolog van. Az egyik az, hogy ugye, az orosz párhuzam ebből a szempontból jó, hogy van egy felderítés alapján egy képe az amerikai és az izraeli vezetésnek arról, hogy a céljaik eléréséhez Izraelben mennyi időre van szükség légiháborút folytatni, és a háború során kiderül, hogy az ellenfél vagy jobban fel van készülve, jobban tartja magát, több rakétája van, kevesebb rakétát tudtunk elpusztítani az egyes támadások során. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy azért Donald Trump tudja változtatni a céljait. Tehát ez nem az a típusú amerikai elnök, aki ugye nem egy hagyományos afrikai elnök, ha mondhatok ilyet, ezt sokszor láttuk, de az művelet elején rezsimváltásról még nem nagyon volt szó, nem szerepelt a kitűzött célok között, és ez egy pár nap után megjelent célként. Az amerikaiaknál nyilván, ha a rezsimváltás is valóban cél lesz, akkor az nem egy néhány hetes háború lesz, mert azt ennyi idő nem lehet elérni. Az előző tavalyi háborúnál láttuk, hogy mikor Izrael elkezd a légiháborút Irán ellen, akkor az Egyesült Államok még nem kíván beavatkozni. Két vagy három nap után Netanyahu meggyőzte Donald Trumpot arról, hogy ez most Amerika számára is egy lehetőség, és akkor az Egyesült Államok beszállt ebbe a háborúba. Akkor attól féltünk, hogy egy elhúzódó háború lesz, aztán 12. nap egyszer csak véget ért a háború. Tehát, hogy itt nem csak az orosz forgatókönyv van, ha úgy tetszik, hanem az, hogy Donald Trump maga is olyan, aki menet közben is megváltoztathatja a célját ennek a háborúnak.
Kik szállhatnak még be, ha úgy hozza az élet azon országok közül, akiket valamilyen fajta támadásért?
Ez tiszta találgatás, de talán az Egyesült Arab Emírségek, ők kapják az iráni támadásoknak a felét az eddigi statisztikák alapján, és ők azok, amelyek potens légierővel rendelkeznek ahhoz, hogy érdemi hozzájárulást tudjanak tenni. A legtöbb ország ugye, ez egy költség-haszon elemző, hogy részt veszünk a háborúba, de akkor tudunk szubstantív erővel, hatással, vagy csak azért nem, szerintem egy ország azért nem avatkozna be ebbe a háborúba, hogy néhány bombázóval napi egy-két bevetés repülve is elpusztítson egy-két célpontot, mert a két oldalú kapcsolatokban az egy nagyon súlyos törés lesz, ami a legtöbb ország nem éri meg. Ezért nem gondolom, hogy az emírségek is alapvetően beavatkozna, vagy elkezdene bombázókkal, vagy katonai akciókkal részt venni, mert ezt elmondta minden interjú, amikor az Egyesült Államok befejezi a háborút, és Izrael befejezi a háborút, és ők hazamennek, akkor az emírségek maradott a szomszédba Iránnak még a létezése végéig. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly lépés háborút indítani, főleg egy ilyen ugye, méretben sokkal kisebb országnak Irán ellen.
Fontos kérdés, hogy mi lesz a Hormuzi szorossal, mert ez viszont az egész világot érdekli, és ugye per pillanat hát meglehetősen ugye bizonytalan a helyzet, ez látszik az olajárakban is. Ezzel kapcsolatban mit gondol?
Nézd, a Hormuzi szoroshoz nem értek. Tehát el tudom mondani a szokásos dolgokat, hogy a lezárása milyen károkkal jár az energiapiacok szempontjából, meg az energiabiztonság szempontjából is, és hogy elszálltak az árak. Azt nem látom, hogy arra nincs forgatókönyv, hogy az Egyesült Államok hogyan tudná ezt megakadályozni. De biztos, hogy benne, hogy az amerikaiak valamivel ki fognak rukolni egy idő után. Ugye az irányják itt alapvetően a drónjaikkal és a rakétáikkal veszélyeztetik a hajókat is, és már az amerikaiak állítják, hogy ezeknek a rakétáknak és drónoknak a száma folyamatosan csökken, de hát ugye itt a biztosítók úgy működnek, hogy amíg van kockázat, addig van kockázat, az amíg csak egy drónja is lehet az irániaknak, addig a kockázatok magasnak fognak szerintem, mert elég csak egy hajót eltalálni.
Ha már szóba hozta így a készleteket, Iránt ki segítheti, hogyha esetleg mégis elhúzódik a konfliktus fegyverzet utánpótlással?
Elméletileg Oroszország és Kína segítheti. Ugye Oroszországról azt látjuk, hogy talán nincs abban a helyzetben, hogy érdemi segítségnyújtást adjon, de hozzáteszem, tehát a segítségnyújt, én itt maximum arra gondolok, hogy katonai eszközöket adjon támogatásként, vagy segélyként, ami Oroszországnak nincs felesleges. Elvileg Kína megtehetni, hogyha egyrészt Kína be akarna avatkozni, nem, ugye Kínával nagyon szorosak voltak a kapcsolatok az elmúlt években, de nem látom azt, hogy Kína hogyan tudná eljutatni, tehát hogy milyen országokon keresztül, vagy repülővel, vagy vasúton, ugye hajóval biztos nem. Illetve, hogy ez a katonai segély nem járna-e azzal, hogy az izraeli és az amerikai gépek azonnal elpusztítják ezt a katonai segélyt, amint azt kirakották, és a kínai gépek felszálltak. És abban sem vagyok biztos, hogy Kína akarja ennyire eszkalálni, mégis a Kínának leginkább Irán olajára van szüksége, és ezt lehet, hogy akkor is megveheti, hogyha Iránban egy rezsimváltásra kerül a sor, lehet, hogy ezt az ideológiai kapcsolatot ami egy konkrétan nincsen, hiszen ilyen iszlamista rezsim és egy kommunista rezsim érdekházasságáról van szó. Ezért egy dolog köti össze, hogy mindkettőjük az Egyesült Államokat kihívásnak tekinti. Úgyhogy nem hiszek annak komolyabb kínai beavatkozásban sem. Irán magára maradt.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Wagner Péter biztonságpolitikai szakértőt, az Okonimus Alapítvány vezető elemzőjét hallották. Zene, kis érdekesség, 7 órakor friss hírekkel jövünk, előtte percek közlek.